Kedves kollégák, ez egy különös alkalom, amikor megpróbálom összefoglalni 30 percben, hogy valójában, akik itt tanulnak, mérnök informatikusként és bionikus mérnökként, azoknak mi a missziója, és mi is valójában ennek a két területnek a nagyon érdekes kapcsolódása. Ugye bionika és modern számítástechnika. Három dologról szeretnék beszélni. Egyrészt a számítástechnika új világa, ugye a kiloprocesszoros csipekkel kapcsolatban, aztán a molekuláris, orvosi és infobionika, és végül újfajta érzékelő és mozgató számítógépekről. Nagyon érdekes az, hogy egy mérnöki tudományban, mérnöki szakmákban milyen alaptudományokból építkezünk. Hát az elmúlt egy-két évtizedben egy nagyon érdekes szinergia jön létre, az elektronikus és számítógép mérnökség, ugye Electronic and Computer Engineering, ennek egy része az informatika, a mérnöki fizika, tehát nem a nukleáris meg az egyebek, hanem az a mérnöki fizika, ami a kis jeleknek a tartományában zajlik, az élettudományok, elsősorban a molekuláris biológia, genetika, illetve az idegtudományok, és az orvostudomány, a medicína között. És sokan azt mondják, hogy ezekből alakulnak ki a jövő technológiai áttörése, és néhányról már tudjuk is, hogy ez megindult. Na most, egy nagyon érdekes fejlődésnek vagyunk tanúi. Ugye először is jöttek olyan bonyolult számítógépek, meg feladatok, amiben azt remélték a mérnökök, na majd, hogyha úgy csináljuk, mint ahogy az idegrendszer, ugye, meg az agyról, ugye, mint az agyról nem sokat tudunk még, de nagyon sok részletet tudunk. Tehát, ha úgy csináljuk egy kicsit, mint ahogy az idegrendszer működik, akkor majd csodákat fogunk csinálni. Hát ezek voltak ugye a neuroszámítógépek. Hát csodák nem születtek, de sokat tanultunk belőle. Aztán nagyon sok olyan részlet feladatot lehetett megoldani a biomérnökség legszélesebb területein, a különböző kémiai, mechanikai. Ugye most már egy, ha eltöri valaki a kezét, ugye akkor már nem úgy gipszelik sok helyen, mint hajdanán, hanem még annak is különleges kis szerkezetei vannak, vagy akár egy mankó is sokkal profibb, mint korábban. Tehát egy nagyon széles, a bioengineering, biomérnökség az egy nagyon széles terület. És végül is kialakult ez az elmúlt körülbelül 8-10 évben egy ilyen fókuszált metodika termékspektrum, amit röviden bionikának mondjuk. Miért bionika? Mert a két csúcstechnológia találkozási pontján a biotechnológia és az elektronikai számítástechnikai technológia, vagy információs technológia találkozási pontján létrejött valami olyan, ami különleges. Most az első kérdéskör, amiről beszélnék, az ez az egész új kihívás a számítástechnikában. Ilyen nem volt korábban. Az a kérdés, hogy van tengernyi processzorunk, 1000, 10000, 100000, sőt, most jön ki jövő héten az Altera, kihoz egy csipet, amin 1 millió logikai processzor van. Ugye ilyen nem volt. Alapvető új helyzet, hogy a processzoroknak, memóriáknak geometriai címük is van. Még az összeadást is másképp kell csinálni. Majd mutatok egy példát később, hogy mik itt a problémák, ha én össze akarok adni mondjuk 1 millió számot. Új számítási architektúrák jönnek létre, celluláris hullám számítógépek, ami azt jelenti, a cellularitás azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen messzire küldöm az adatot, ugye ez a lokalitás precedenciája, a hullám számítógép pedig az, hogy ilyen hullámszerű jelenségekben működnek sokszor ezek a processzorok. Kis metaforával azt lehet mondani, hogy tengernyi processzoron hullámutasítások, mondjuk egy cunami, egy csipen, egy processzor seregen. Itt az egyik példa, egy úgynevezett FPGA. Ugye egy piros, fehér, zölddel vannak jelölve különböző egységek. A pirosak azok az aritmetikai processzorok, a fehérek azok a 6-bites logikai processzorok, a zöldek meg a memóriák. Na most ez csak egy részlet, mert ahogy említettem, ebből most már van olyan, ahol a fehérekből van 1 millió, a pirosokból meg 10 000, mondjuk 100 × 100. Egyetlen csipen hangsúlyozom. Egy másik, ugye ez a bizonyos GPU, nagyon sokan hallottak erről, ezek a grafikus kártyákban föllelték azt, hogy ami minden számítógépben ott van a display vezérlő, azt másra is lehet használni, és ennek egy egész új kultúrája alakult ki. Itt is a kis zöld kockák, azok az egyes processzorok, ezek ilyen 32-es kis egységekben vannak téve, és aztán a szomszédben van egy kis kevés memória, aztán kicsit több memória, aztán még több, még távolabb, még nehezebb elérni, már még hosszabb ideig, és így tovább. És egy másik véglet, amikor egy kis vizuális, látó mikroprocesszort csinálunk, ahol 25 ezer, ez az Anafocus cégnek egy terméke, 25 ezer processzor van, 25 ezer kis optikai érzékelő, és egyébként 82 grammot nyom, és ezer, sőt a legújabb már 50 ezer frame per szekundummal is tud érzékelni, számítani, dönteni. És az Intelnek a legutolsó múlt évi úgynevezett kísérleti processzora, 48 nagy processzor van rajta, a nagy az azt jelenti, hogy az úgynevezett Intel architektúra 32 bites architektúrával, és ez is már cellulárisan kommunikál, ez az első Intel processzor, amelyen sok processzor van, és ezek ilyen cellulárisan minden irányba mindegyik tud kommunikálni. Ugye új szoftver technológia indul. Nemrég jártam egy DARPA meetingen, ahol az volt a kérdés, hogy vajon mi lesz a Moore törvény után. Ugye a Moore törvény ez nem egy fizikai törvény, az egy ipari jelenség, hogy lényegében 1960 óta ugyanazért a pénzért másfél-két évente duplázódik a számítási teljesítmény, elsősorban tranzisztorok száma, sebesség és így tovább együtt. Ugye hát azóta eltelt lassan 50 év, és 40 év után kezdték észrevenni, ugye az azt jelenti, hogy 1000 a negyediken, tehát 10 a 12-en, az 1-től a 10 a 12-en szeresre nőtt, kezdték észrevenni, és már nem tudnak mit kezdeni, egyrészt túl nagy a diszipáció, másrészt nem tudnak mit kezdeni, mit tudom én, 100 millió tranzisztoros csipekkel, hát is elindultak abba, hogy normális, korábban csinált processzorokból sokat tesznek egyre. De ez egész más programozási metodika. Ezen a találkozón merült az fel, hogy eddig a számítási teljesítmény, akár milyen ügyesen is csináltak algoritmusokat, ezt-azt, de a számítási teljesítmény döntő mértékben ennek az exponenciális hardware mikroelektronikai fejlődésnek volt az eredménye. Most jön a szoftver. De nem olyan szoftver, ami eddig volt, hiszen itt térben, időben kell algoritmusokat kitalálni. Térben, időben működő algoritmusokat kell kitalálni. Ugye új kísérleti laborokra van szükség. Itt a laborjainkban az összes fontosabb kísérleti eszközünk megvan erre, amiket eddig mutattam azokban is, és amit még említenék, az IBM-nek a legújabb szuperszámítógépe. Ez a bizonyos IBM Blue Gene Q verzió, ami most februárban jelentették be, 20 petaflopsot tud csinálni. Ugye hát gondolják meg, ez sok. Mit lehet ezzel kezdeni? Miért van erre szükség? Hát azért, mert vannak olyan nehéz feladatok, tipikusan nem lineáris pazzi fegyenletek megoldása, ugye ilyen a cunami, ilyen egy nukleáris robbanás, ugye most szintén tudjuk, hogy mi mindent kellene hirtelen kiszámolni egy ilyen katasztrófa esetén, hogy mi történik ott benne a reaktor belsejében. Azután miért Blue Gene? Azért, mert az élettudományok, a gyógyszerkutatás és egyebek együtt igénylik ezeket a nagyobb feladatokat. Ugye egy atom egy processzor, és hát ha 40 ezer vagy 100 ezer atom van egy mondjuk fehérje molekulában, akkor annyi processzor van. Mutatok egy példát. Össze akarok adni sok számot. Na most nézzük csak. Mondjuk itt van egy ilyen nagyon sok processzoros rácson lévő processzorok, memóriák, és tegyük fel, hogy innen indulok, itt van n szám, mondjuk ez most éppen 8. És akkor hát úgy tudok összeadni, hogy mivel a bit mozgatás sok időbe telik, egy modern chipen a bit közepéről elvinni, a chip közepéről elvinni egy bitet a szélére, az kb. 100 ciklus. Tehát ugye akkor ezt a kettőt ide teszem, ezekhez teszek, ugye mindegyik kis processzornak van kis memóriája, ide teszek, először ráteszem ezeket a számokat, ezt a kettőt összeadom, és azt elviszem a szomszédba, ugye? Ezt a kettőt elviszem a szomszédba, ezt a kettőt elviszem a szomszédba, ezt a kettőt elviszem a szomszédba. Miért pont ide viszem? Azért, hogy az eredmény közel legyen egymáshoz, ugye? Ezek most közel vannak, ezek is közel vannak, uram, fia, össze tudom őket adni. Ugye? Ezt a kettőt, és az ide kerül. Ezt a kettőt, és az ide kerül. De ez a kettő már messze van, tehát előbb közel kell őket vinni, és aztán szépen megint össze tudom adni. Ugye ez log n hosszúságú, ez n. Igen ám, de hogyha van egy csipem, ugye ezen mondjuk 100 vagy 4 processzor, ugye hát a szélére tudom csak tenni a számokat. Igen ám, de ezek körülbelül így néznek ki. Ez a rész itt, ez üresen marad. Hát hogy a csodába tudom ezeket hasznosítani? Itt jön az a rész, amit ma úgy hívunk, éppen nemrégiben az Akadémia Számítástechnikai Kutatóintézetében beszélgettünk erről, hogy mik az új feladatok. És ezt úgy fogalmaztuk, hogy topografikus algoritmus elmélet. Olyan algoritmus elmélet, ahol a topográfia, a geometriai elhelyezése a processzoroknak és a memóriáknak és ezeknek a mozgatása, ez meghatározó. És nézzünk csak egy kicsit bonyolultabb példát. Ez éppen egy ilyen bizonyos GPU, amit mutattam, ugye? Nézzük csak. Itt vannak ezek a 32 processzoros kis darabok. Ugye? Ez a piros vastag vonal, ez 32 processzor. Minden egyes processzornak van egy kis saját regisztere, saját kis memória. Ugye memória nélkül nincs processzor. Ezek egyébként egy ciklus alatt, óraciklus alatt hozzáférhetők. Ugye? Aztán ezeknek mindegyiknek van egy olyan memóriája, ez a kis kerek, olyan memóriája, amelyik az összeshez hozzáfér, ez shared memory, megosztott memóriának is hívják, tehát összeshez hozzáfér, de ez már legalább 10-szer annyi ideig tart. Ugye itt vannak egymás után. Ugye ezek mindkét irányú, ezek a kis oda-vissza nyílak, azt jelenti, hogy mindkét irányba lehet kommunikálni. Itt vannak ezek. Aztán van egy ugyancsak oda-vissza kommunikáló globális memória, de ez borzasztó hosszú ideig tart, ez majdnem 1000, ez 500 ciklus, majdnem 1000, ugye? Ez 1, ez 10, ez majdnem 1000. Azért van egy közbenső kis memória, ami kb. 50-100, de ez csak egy irányban, ez csak egy irányban működik. Tehát ezt ide be kell tölteni, valahonnan, vagy a globálisból, vagy valahonnan be kell tölteni, ezt most itt nem mutattam, de ez egy irányban működik. És aztán, hát innen a chipről lelépünk ugye egy nyomtatott lapra, az megint jó sok idő, és akkora. Na most kérdés az, hogy mit lehet ezzel a most konkrétan fél ezer processzorral ebben a Ferminek nevezett kis chipen, mit lehet ezzel megoldani, milyen gyorsan, milyen throughputot, milyen sávszélességben tudunk dolgozni. És kiderül, hogy nagyon sok feladatban nem az lesz a korlát, hogy itt ezek a kis processzorok mennyit tudnak csinálni, hanem az lesz a korlát, hogy ezen a sok-sok kommunikációs úton mennyit lehet átpasszírozni, ugye? Mennyit lehet átnyomni. És nagyon érdekes, hogy ezt a feladatot, ezt a számítástechnikai feladatot itt átfogalmaztuk egy kommunikációs feladatra. Hát a másik kérdéskör, bionika. Ugye, egy új szak és foglalkozás. Na most 10 évvel ezelőtt nem volt ilyen. Körülbelül 10 évvel ezelőtt indult el ez a fókuszált oktatás a California Berkeley Egyetemen, a Los Angeles-i Dél-California Egyetemen először, és aztán egy-két helyen másutt. Ugye az milyen jelenség ez? Ugye mi azt hiszük, hogy a villamos és számítógép mérnökség, Electronic and Computer Engineering, amit Magyarországon ugye villamosmérnökségnek hívtak, ennek egy kis része ugye az informatika, ez öröktől fogva van, biztos már a görögök is. Hát nem csináltak a görögök ezzelben még semmit, sőt, a második világháború előtt ez a fajta szakma, ugye angolul department, ez a fajta szakma nem volt. Berkeleyben is 1952-ben indult meg, Magyarországon 50 körül, már mint önálló department, Magyarországon 50 körül. Ugye? Tehát miért is volt ez fontos? Azért, mert egyszer csak kiderült, hogy van 5-6 olyan fontos ipari platform, tehát a rádió, a televízió, a számítógép, a telefonközpontok és a radar, amihez egy új szakma merült fel. Na most néhány évvel ezelőtt kiderült, ugye a venture capital, a vállalkozói tőke észrevette, hogy hát ez egy nagyon fontos új iparág lesz, ez egy igényvezérelt, demand-driven, igényvezérelt terület, és 5 évvel ezelőtt már a vállalkozói tőke Kaliforniában az egyharmada ment a klasszikus elektronika, számítástechnika, egyharmada a biotechnológia, és egyharmada ebbe az új, a kettő között. És miket lehet csinálni? Olyat, ami korábban nem volt, tehát nem javítunk, hanem olyan, ami nem is volt korábban. Szoktam mondani, hogy az innovációnak az egyik szép példája a golyóstól. Ugye távolba szakadt hazánk fia, Bíró úr, azért hívják Byronnak, sok, még ma is sok helyen Amerikában a golyóstollat. Őt kitalálta, ugye golyót tudtak csinálni, festéket tudtak csinálni, és így tovább, egyszer csak lett golyóstoll. Na most ilyen golyóstoll effektus volt, amikor először, azt hiszem 4 évvel ezelőtt létrehoztak egy céget, az úgynevezett 23andMe, azért 23, mert ugye 23 kromoszómák van, na, amelyik azt csinálta, hogy megmondja mindjárt, aki fizetett akkor $1000, megkapta, hogy az ő genetikai kódjában, ami ugye 3,2 milliárd, mennyi a személy, milyen a személyes rész, ez kb. 1 millió. $1000 megmondta, hogy ez az ő személyes kódja. Hogy milyen pontossága, egy más kérdés, de ezt nem nagyon magyarázták. Na most már azóta persze már következő évben $300 lett, aztán most már $100 alatt van, és 1-2 év, és ez egy olyan lesz, mint a vérkép. Csak kicsit hosszabb bit sorozatban lehet tárolni, ugye nem az, hogy a vérképet az egyszerű megjegyezni. Tehát új dolgok merültek fel. Új disziplináris alappillérek és prototípus kísérleti platformok. Ugye mi itt Európában először alapszakként tanítjuk, most már harmadévesek ugye a legöregebbek, és Szegeden is elindult múlt szeptemberben. És egy nagyon fontos másik ezzel paralel folyamat, hogy a kvantitatív gondolkodás és modellek kezdenek beszüremleni a biológiába és az orvosképzésbe is. Na most, mi az a 4 disziplináris alappillér? Hát a molekuláris biológia, genetika, az elektromágnesség és fotonika, beleértve a kvantumelektrodinamikát, de mikron és nanoméretű eszközökben. Ugye Simonyi Károly elméleti villamosságtan, az a Maxwell egyenletek, elektrodinamika, illetve az elektronfizika a villamosmérnökség számára. Most ugyanez a dolog, csak másak a célok. Ugye gyenge elektromágneses jelenségekkel tudunk az élő világról információt szerezni, másképp nem. az elektronika, számítástechnika egy-egy részei és az idegtudomány. Ezek tehát az alapok. Mik ezek a prototípus platformok, mint voltak a háború után ugye a rádió, televízió, számítógép és így tovább. Hát az egyik ilyen azok a orvosbiológiai képalkotó eszközök. Nem képfeldolgozást, azt ugye Photoshop meg mindenki tudja csinálni. Ez sokkal nehezebb, hogy a élő szervezetről olyan mappeket, ugye ez a kép a magyar nyelvben nem teszünk különbséget a picture, az image és a mappek között. Tehát ez image, tehát mintázatokat tudunk kiolvasni és ezeket értelmezzük. Hát ugye régen volt a röntgen, de hát a CT, MRI, PET, ultrahang, kétfoton mikroszkóp, itt is van ugye a házban egy vadonatúj, a világ egyik legkorszerűbb kétfoton mikroszkópja. Mit lehet ezzel csinálni? Hát belenézünk egy idegsejt működésébe, annak is egy dendritnek a működésébe, annak is egy kis nyúlványa, ahol kapcsolódik egy szinapszison, és mikron alatti felbontásban, három dimenzióban lehet látni, hogy mi a dinamikája millisekundum fölbontással az ott folyó interakcióknak. Aztán a második, a Lebonet chip. Ez egy egész új dolog. Ugye ennek a csúcsa, a Lebonet chipnek a csúcsa, egy laboratórium egy chipen, ennek a csúcsa sokáig, vagy a jéghegy csúcsa, ezek a gene chipek, amivel a gén szekvenálást meg lehet oldani. De most mind jó dolgot lehet csinálni. Csak egy példa, a legújabb, egyik legjelentősebb kutatólaboratórium, Luke Lee professzornak a laborja Berkeleyben, most ő már februárban olyasmit tudott nekem mutatni, hogy képes arra, hogy elektromágneses energia kölcsönhatással el tud indítani egy gén expressziót. Tehát nem a kémiai hatásra, hanem egy elektromágneses hatásra. De azon kívül 512 kis kémcsövecskét, ugye ezek nem ilyen nagy kémcsövek, hanem ilyen nanoliteres kémcsövek, ugye az van egy ilyen kis plasztikba benne, belerakják mindegyikbe a megfelelő reagenst, egy kis vércseppecske, olyan pici, hogy észre se vesszük, hogy levették, az bemegy a mikrofluidikai hálózatba, ugye a mikrofluidikai laborunkon sokan már látták, és akkor uram, fia, várunk egy-két percet, nem órákat, meg egyebeket, mert nagyon pici a mennyiség, utána különböző színű lézerekkel átvilágítják, és a végeredményt kiolvasva megvan egy olyan komplex vérkép, amit korábban szinte nem is lehetett elképzelni. Bionikus interfészek, agyi elektródák, aztán a protézisek, ugye hallóprotézis, ezt erről hallottak már. Majd egy-két szót szólok. Látóprotézis igazi jó még nincs, az sokkal nehezebb. Aztán a különböző implantált szimbiózusok, ilyen például, mikor valakinek ez a neuromoduláció, igen, mindig féltem attól, hogy mi lesz akkor, amikor nem csak kimérnek az agyból jeleket, hanem elkezdik befelé is a elektromos jeleket rakni, ugye, mert hát ott minden lehet, de vannak olyan kontrollált és bioetikus szempontból is korrekt dolgok, amikor nagyon súlyos tüneteket lehet megszüntetni azzal, hogy a pacemakernek a drótjait nem a szívhez, hanem az agyba megfelelő helyekre teszik. És hát ugye a különböző elektromágneses sugárzással, diagnosztika és terápia. Ezek azok a prototípus platformok, ahol a cégek és a termékek száma szinte évről évre duplázódik. Ez az az új iparág, ami kijön. Hát csak, hogy mégis egy pici eszközfelvillantás, a Imperial College Biomedical Engineering Institute-jában csinálták ezt a világ legkisebb fogyasztású hallóprotézis csipjét nem régen, ugye kisebb, mint 1 négyzetmilliméter, és 10 mikrovatnál kevesebbet diszipál. Ugye nem ez az, ez egy penny, és itt van ez a kis. Igen. Na most, ugye hát a látás, ugye miért a vakok, nem, egyelőre még nem, nincs látóprotézis. nagyon sok minden zajlik, majd mindjárt egy-két szót szólok erről. Ugye, tehát ugye valamennyit most már 2001 óta sokkal többet tudunk a retináról, a korábbi elképzelések az inkább a naív, mondjuk úgy botanikus szakaszból valók. Most már sok mindent tudunk, hogy itt bejön egy kép, ugye itt vannak a fotoszenzorok, ezek a horizontális sejtek, biporális sejtek, ezek a kimenetek, a ganglion sejtek, itt a sok-sok amakrin sejt, és egy látványból több mint egy tucat kép jön ki. Na most hát, ugye rögtön, hát legyen retinaprotézis. Hát igen, ám csak azt nem olyan egyszerű megcsinálni. Egyrészt, mert itt nem egy-két ponton kell érintkezni, hanem ahhoz, hogy egyáltalán komolyabb élmény legyen, ahhoz több ezer ponton kellene. És hát ugye itt a most kicsit karikatúra, illetve vizével, itt van egy ilyen kis kép a retináról, ugye. Itt vannak a fotoszenzorok. Ha ide tesszük a csipet, akkor epiretinális. Ezek az outputok. Igen. Ha ide tesszük a csipet, akkor ez az outputokat nézi, ha pedig szubretinális, akkor ugye a fotoreceptorok helyére tesszük. Na most, bionikus szemüveg. Ugye audio navigátor látáskorlátozottaknak. Miért lehet ilyet csinálni? Nagyon érdekes. Hát addig, amíg mobiltelefon nem volt, annyiféle eszközt csináltak, de a vakok számára, akiknek hihetetlen jó minden egyéb érzékük, például a hallóérzékük, stb., ezek többnyire többet zavartak, mint segítettek. Szerencsére a vakok közössége megtanulta a mobiltelefont, szocializálódott hozzá, ezért egy mobiltelefonon keresztül próbáljuk azt elérni, hogy tipikus szituációkban, otthon, a munkahelyen, útközben, jó előre tudott és nagyon alaposan kielemzett eseményeket felismerve lehessen bemondani a mobiltelefonba, hogy az micsoda. Mondjuk egy példa, ami most már egész szépen működik, ugye Magyarországon ugyanolyan nagyok a pénzek, a különböző címletű pénzek, papírpénzek, de hogyha a mobiltelefonját szépen megfelel az illető vakember át, itt a papírpénz kicsit fölemeli, hopsz, már be is mondja, hogy 5000. Na hát ilyen fajta dolgokat lehet csinálni, és vagy jön egy villamos, vagy egy autóbusz, és leolvasnia, hogy milyen a járatszám. Ugye? Hát nem olyan egyszerű, mert nem az a nehéz, hogy mikor már tudom, hogy ott van a felirat, és akkor ott megnézni, hogy 19 vagy mennyi, hanem egyrészt mozog a dolog, a másik pedig, hogy hol a felirat. Színes feliratot sokkal nehezebb egyébként. Na most hát a pár éve hoztuk létre a Semmelweis Egyetem szemklinikájával közösen a Magyar Bionikus Látásközpontot, ahol egy ilyen szubretineális csipbeültetés a Tübingeni Klinikának egy kollaborációjában. Ez évben lesz az első ilyen, a bionikus szemüveg, azt említettem, és a harmadik, ami a jövő, és ami remények szerint a tényleges megoldás lenne, a Bázeli Friedrich Miescher Institute technológiának az adaptálása, ami biológiai eszközökkel próbálja, vagy algákból fényérzékeny sejteknek az odavitelével, vagy a éppen még működő, kihalni készülő fényérzékeny sejteknek a rehabilitálásával. Ugye nagyon fontos, az agyba vezetett elektromos jeleknél említettem, hogy nem olyan egyszerű eldönteni, hogy mi etikus. Ugye, tehát annak idején azt mindenki tudta, hogy Mengele nem volt etikus, mikor emberekkel kísérletezett, Semmelweis meg etikus volt, mikor megmentette a sok-sok édesanyját a szülés utáni haláltól. De ma, amikor oly mértékben bonyolult az a hozzáférés, amivel akár agyi, akár genetikai, akár más szervekhez hozzáférünk, bizony nagyon nagy a kísértés, különösen kutatók esetében, hogy olyasmiket csinálnak, ami tulajdonképpen Mengeléhez hasonló. Itt egy alapkérdés, hogy mi az ember képünk, ki az ember. Az emberi személy méltósága és az emberi élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és család méltósága és a lelkiismereti szabadsága az embereknek. Ugye informálni kell azt, hogy dönteni tudjon. Mert a legtöbb ember nem tud dönteni. Mondjuk azt el tudtam dönteni, amikor egyszer Kaliforniában megmondták, hogy kihúzzassam a fogamat, vagy betömessem. A biztosítás az csak a pain killingre vonatkozott, a kihúzásra, a tömés az $1000 volt. Na most hát ebben el tudtam dönteni, hogy inkább, mivel hátsó bölcsesség volt, kihúzni inkább. Na de amikor arról van szó, hogy mondjuk éppen az erős Lóránd tanár úr, aki az agysebész és ezeket a neuromodulációkat csinálja, nem sokan tudják a világon csinálni, ugye egy nagyon-nagyon-nagyon mély gondolkodás olyan valaki, akinek egy dilema eldönteni, hogy most igen, lehet vagy nem lehet, vagy akár ugye a szív operációknál hasonlóképpen. Ezek egyre nagyobb etikai dilemák, mert egyre bonyolultabb szerkezeteket tudunk akár permanensen is betenni az emberi szerkezetbe. És végül egy pár szót szeretnék említeni, az újfajta érzékelők, érzékelő számítógépek és mozgatókról. Ugye kamerát meg mikrofont azt már még én is a gyerekkoromból tudom, hogy van ilyen. Igen ám, de hát nagyon sok minden van, ami az érzékelésben ezen messze túl van. Nagyon érdekes, hogy az állatvilágban hihetetlen komplex érzékelő szerkezetek vannak, és egy-egy faj, ezeket hívják csúcstartó fajoknak, champion species, valamiben egész különlegeset tud. Ugye mi emberek a téridőbeli érzékelés mozgatásban nem vagyunk nagyon ügyesek. Minden téridőbeli mozgásra van ilyen champion species, amit minden robotnál és minden robotnál és egyebeknél sokkal ügyesebb. Gondoljuk meg ugye a humanoid robot, a humanoid az is nevetséges, de hát egy ilyen Hollywood kultúrában mindig kell valami nagyot mondani. Na hát tízegy néhány év, sok millió dollár után a humanoid robot ezt azt tudta csinálni, végre azt is mondták, hogy most már egy lépcsőn le tud lépni. És akkor volt egy nagy bemutató, és hát a második lépcsőn a robot leesett, és ugye a YouTube-on meg lehet nézni. Most gondoljunk meg, hogy egy mókus mire képes. Most ehhez képest, mert például csak a tapintás az egy bonyolult dolog, az egy nagyon bonyolult dolog. Hát már csak azért is, mert amit, ahogy érzek, aszerint igazgatom az ujjamat. Tehát az érzékelés, a processzálás ugye, és a mozgatás, ez egy összehangolt folyamat. Zenészek, akik akár zongoristák, akár hegedűsök, egész más lesz az ujjuk. A hegedűsöknek az ujja egy idő után a vonós hangszerekben megvastagszik a bőr. Ugye, mert az interfész át kell alakítani a szenzorikus interfészt, és így tovább. Tehát gondolják meg azt, hogy ma egy mobiltelefonban egy csomó olyasmi van, amire általában semmi szükségünk nincs, nem is nagyon használjuk. Gyorsulás, helyzet, ugye a GPS a hely, a íz, szag, molekulák, állítólag a hatos iPhone-ban lesz egy olyan kis hely is, ahol bizonyos molekulákat is, tehát szagokat is bizonyos lehet majd illatokat érzékelni. Ugye mindez egy mobiltelefonban. Na most azzal, hogy szinte korábbi szuperszámítógép teljesítmény kerül egyetlen kis helyre, így az egész érzékelő, mozgató dolgokban, akár egy kis protézisnek, vagy valaminek, vagy mozgató újnak a új hegyére is lehet tenni egy kis szuperszámítógép teljesítményt. Tehát nem van egy nagy böhön számítógép, és akkor drótokkal valamit odaviszünk, hanem akár minden újnak a végében ott lehet egy, mondjuk egy tera, vagy közel teraflopsos kis számítógépeske. Ez tehát egy új világa a érzékelő számítógépeknek, különböző ilyen taktilis eszközökkel. Csak éppen fölvillantam, ugye, hogy a bagoly a sötétben is hall, mert a két oldalról a fülébe érkező jeleknek a időkülönbségét méri, ezt Mozsári András doktorandusunk pár évvel ezelőtt megcsinálta egy csípen is, tehát ha egyszerre érkezik a két hang, akkor jön egy hullám, az középen üti az alsó vonalat, és ott kódoljuk a irányt a bejövő hang különbség alapján. És végül, ha ennyi sokféle szenzorunk van, és annyi sok kis olcsó, nagy teljesítményű processzor, akkor például egy autónak a visszapillantó tükrére rá tudjuk vetíteni azokat az információkat is, amit a vezető nem lát, csak a szenzorika, ami mögötte van, az vetít oda. Hát összefoglalva, remélem, hogy az itt ülők ezeken a területeken az innovátorok és a felfedezők közé fognak tartozni, hiszen ez azért könnyebb, mint olyan területen, amit már 50 éve művelnek, mert ezek a dolgok most indulnak. Mind a számítástechnikának ez az új téridőbeli algoritmikus korszaka, mind a másik két terület. Köszönöm szépen a figyelmet!